39. fejezet. Ursus vizet merített a ciszternából, s míg a kötélen felfelé húzta a kettős amforát, halkan tudott valami furcsa Lügius nótát, s közben örvendezve nézte Lügiát és Viníciuszt, amint Linus kertjének ciprusai között fehér lettek, mint két szobor. Ruhájukat a legenyhébb fuvallat sem lebbentette meg. A világ lassanként aranyos lila homályba borult, ők pedig az esti csendben egymás kezét fogva beszélgettek. Nem lehet semmi bajod belőle, Marcus, hogy a Cézár tudta nélkül hagyta a Lánciumot? Kérdezte Lügia. Nem, kedvesem, felett az ifjú. Cézár kijelentette, hogy két napig bezárkózik Terpnosszal új dalokat költeni. Gyakran megteszi ezt, és olyankor semmi mással nem törődik, és semmire nem emlékszik. Különben is mit nekem Cézár, ha veled vagyok, és téged nézhetlek? Már nagyon vágyódtam utánad, és az utóbbi éjszakákon már aludni sem tudtam. Gyakran, hogy elszondítottam a fáradtságtól, hirtelen felrettentem, mert az volt az érzésem, hogy veszedelemben vagy. Néha arra gondoltam, hogy elrabolták az egyes állomásokon előre elhelyezett lovaimat, amelyeken Anciumból Rómába akartam jönni, és amelyeken olyan gyorsan megtettem az utat, mint soha egyetlen cézári futár sem. És tovább már nem bírtam ki nélküled. Nagyon szeretlek, én egyetlen kincsem. Tudtam, hogy jössz. Ursus kérésemre kétszer is kiszaladt a Karinéra, hogy házadban kérdezősködjék felőled. Linus kinevetett meg Ursus is. És valóban látszott rajta, hogy várta, mert a megszokott sötét ruhája helyett lágy, fehér stólát viselt, melynek szelíd redőiből úgy virított ki feje és két karja, mint a nyíló kankalin a hóból. Haját néhány rózsaszín kökör csindíszítette. Vinicius ajkát a leány kezéhez szorította, aztán a vadszőlő között meghúzódó kőpadra ültek, vállukkal egymáshoz támaszkodva nézték az alkonypírt, melynek már utolsó villanásai tükröződtek vissza szemükből. Lassan urrá lett rajtuk a csendes este varázsa. Milyen csend van itt, s milyen gyönyörű a világ, jegyezte meg Vinicius halkabban. Nagyon derűs éjszaka lesz. Olyan boldognak érzem magam, ami még soha életemben nem voltam. Mondd meg, Lügia, mi ez? Sosem hittem volna, hogy ilyen szerelem is lehet a világon. Én azt hittem, hogy a szerelem nem más, mint az ember vérében keringő tűz és szenvedélyes vágy, és csak most látom, hogy szerethetünk minden csepp vérünkkel, minden lélegzetünkkel, és ugyanakkor lehet olyan csendes békességű, mint már az állam és a halál békéltette volna meg lelkünket. Ez egészen új dolog számomra. Nézem a fák mélységes nyugalmát, és úgy érzem, hogy az a nyugalom bennem van. Csak most érzem, hogy lehet olyan boldogság, amilyent az emberek eddig nem ismertek. Csak most értem meg, miért vagy te és Pomponia Grécina olyan derűs. Igen, ezt a Krisztus adja. A leány pillanatban bájos fejecskéjét az ifjú vállára hajtva suttogta. Én édes Márkuszom. És többet nem bírt szólni. Az öröm, a hála és az a tudat, hogy most már szabad őt igazán szeretnie, elakasztotta szavát, de szemét elárasztották a megindultság könnyei. Vinicius átkarolta a leány karcsú testét, egy darabig magához ölelve tartotta, aztán így szólt. Lügia, áldott legyen a pillanat, amikor először hallottam meg nevét. A leány pedig halkan suttogta. Marcus, szeretlek. Aztán mindketten elhallgattak megint, mert a túláradó boldogság elakasztotta szavukat. A ciprusokon kialudtak az alkony utolsó lila lángjai, s a kert ezüstös fényt öltött a hold sarlójától. Kisvártatva Vinicius ismét megszólalt. Tudom, alig léptem be ide, alig csókoltam meg drága kezedet, szemedből kiolvastam a kérdést, hogy megértettem-e már amaz isteni tanokat, amelyeket te vallasz, és hogy megkeresztelkedtem-e. Nem. Még nem kereszteltek meg. Tudod, virágom, miért? Mert Pál azt mondta, én győztelek meg arról, hogy az Isten leszállt erre a világra, és keresztre feszítette magát, hogy a világot megváltsa. De a kegyelem forrásában hadd mosson meg Péter, aki először nyújtotta fölét kezét, és áldott meg. És magam is azt akartam, édesem, hogy te is lásd meg kereszteltetésemet, és hogy Pompónia legyen az anyám. Nos, ezért nem kereszteltek még meg, bár hiszek a megváltóban és drága tanaiban. Pál meggyőzött, megtérítetett, de történhetette másképpen. Hogyan kételkedhette volna benne, hogy a Krisztus leszállt erre a világra, amikor Péter mondja, aki tanítványa volt, és Pál, akinek megjelent? Hogyan kételkedhette volna abban, hogy Isten volt, ha feltámadt? Hiszen látták őt a városban, a tónál és a hegyen, mi pedig olyan emberek, akiknek ajkát hazug szó soha el nem hagyta. Ezt én már azóta hiszem, mióta az Osztriánumban hallottam Pétert beszélni, mert már akkor azt mondtam, bárki inkább hazudhat ezen a világon, mint ez, aki azt mondta, én láttam. De féltem vallásodoktól. Azt hittem, megfoszt tőled. Úgy láttam, nincs benne sem bölcsesség, sem szépség, sem boldogság. De ma, hogy már megismertem, micsoda ember volnék, ha nem akarnám, hogy a földön igazság uralkodjék, s ne a hazugság, a szeretet, s ne a gyűlölet, a jóság, s ne a gonoszság, a hűség, s ne a hűtlenség, az irgalom, s ne a bosszú. Van-e ember, aki nem ezt szeretné jobban, aki nem ezt akarná? Pedig hát a ti vallásatok ezt tanítja. Más vallások is az igazságot akarják, de csak a tietek tanítja meg a szívet arra, hogy igazságos legyen. És ezen felül tisztává és hűségessé teszi, mint amilyen a tied és Pomponiájé. Vak volnék, ha ezt nem látnám. És ha ezen felül a Krisztus Isten még örök életet és olyan mérhetetlen boldogságot is ígér, amilyen csak a mindenható Isten adhat, mi többet kívánhatna még az ember? Ha megkérdezném Szenekától, miért ajánlja az erényességet, holott a bűnös élet boldogabbá tesz, nem tudna semmi okosat válaszolni. De én most már tudom, miért kell erényesnek lennem. Íme azért, mert a jóság és a szeretet a Krisztusból fakad, és azért, hogyha majd a halál befogja a szememet, megtaláljam az életet, a boldogságot, megtaláljam önmagamat, és megtaláljalak téged, egyetlenem. Hogyan ne szeresse meg az ember, és ne fogadja el azt a tanítást, amely nem csak igazat mond, hanem a halált is legyőzi. Ki ne becsülné többre a jót a rossznál? Én azt hittem, ez a vallás ellenkezik a boldogsággal, Pál pedig meggyőzött róla, hogy nem csak el nem veszi a boldogságot, hanem még növeli. Mindez alig fér a fejembe, de érzem, hogy így van, mert még sosem voltam, és akkor sem lehettem volna ilyen boldog, ha erőszakkal elraboltalak volna, s tartanálok a házamban. Íme az imént azt mondtad, szeretlek. Pedig ezt a szót Róma minden hatalmával sem bírtam volna tőled kicsikarni. Ó, Lügia. Az eszem azt mondja, ez a legjobb, ez az isteni vallás. A szívem érzi ezt, és két ekkora hatalmasságnak ki bírna ellenállni. Lügia csak hallgatta, ráfüggesztve kék szemét, mely a hold fényében olyan volt, mint valami titokzatos virág, és könnyétől még harmatos is volt, mint a virág. Igen, Markus. Igaz, mondta, és feje még erősebben simult az ifjú vállához. E pillanatban mindketten végtelenül boldogok voltak, mert megértették, hogy a szerelmen kívül valami más erő is összeköti őket, és ez az erő épp oly édes, mint amilyen legyőzhetetlen. És általa a szerelem is örök és változhatatlan, csalódás nem fenyegeti, és még a halál sem úr fölötte. Szívük megtelt biztonsággal, hogy bármi történjék is, mindig szeretni fogják egymást, és őket egymástól soha semmi el nem választja. Ez a tudat kimondhatatlan békességgel töltötte el szívüket. Vinícius még azt is érezte, hogy ez a szerelem nem csak tiszta és mélységes, hanem egészen új is, amilyent a világ eddig nem ismert és nem is adhatott. Az ő szívében ez szerelem alkotó része volt minden. Lügia, Krisztus tanítása, a ciprus fágon nyugodtan szendergő holdfény, meg ez a derűs éjszaka is. Mintha az egész világegyetemet ez a szerelem töltötte volna ki. Kis idő múlva halkabb remegő hangon szólalt meg, lelkemnek lelke leszel is, a legdrágábbam ezen a világon. Szívünk együtt fog dobbanni, közös lesz az imádságunk, és közös a Krisztus iránti hálánk. Ó, én egyetlenem! Együtt élni, együtt imádni a jóságos Istent, és tudni, ha jön a halál, szemünk, mint egy boldog álomból ébredve, újra kinyílik az új világosságra. Lehet-e ennél jobbat elképzelni? Most már csak azon csodálkozom, hogy ezt előbb meg nem értettem. És tudod, mit gondolok most? Azt, hogy ennek a tanításnak senki sem állhat ellene. 200 vagy 300 év múlva az egész világ befogadja. Az emberek elfélték Jupitert, sem lesznek más istenek, csak Krisztus, és nem lesz más templom, csak a keresztényeké. Kinek kívánná a saját boldogságát? Hiszen hallottam Pál és Petronius beszélgetését, és tudod, mit mondott Petronius a végén? Ez nem nekem való. De egyebet nem bírt mondani. Mondd el nekem Pál szavait, kérte Lügia. Nálam történt egy este. Petronius szokása szerint könnyedén kezdett beszélni, és tréfálkozott. Pál pedig így szólt. Petronius, okos ember létedre, hogyan tagadhatod, hogy Krisztus a földön járt, és feltámadt a halálból, holott akkor a világon sem voltál? De Péter meg János látták őt, és a damaszkuszi úton én is láttam. Bölcsességet tehát előbb bizonyítsa be, hogy mi hazugok vagyunk, és csak azután cáfolja meg bizonyságtételünket. De Petronius kijelentette, hogy nem szándékozik cáfolni, hiszen tudja, hogy sok felfoghatatlan dolog történik a világon, amelyet hitelt érdemlő emberek megerősítenek. De hozzátette, hogy más dolog egy új, idegen Isten felfedezni, és más annak vallását átvenni. Semmiről sem akarok tudni, mondta, ami elronthatná életemet, és semmivé tehetné annak szépségét. Nem fontos, hogy isteneink valódiak-e, de szépek, és mi vidáman és gondtalanul élhetünk mellettük. Erre Pál így felelt. Elveted a szeretetet, az igazságosság és irgalom vallását, mert félsz az élet gondjaitól, de vedd csak fontolóra, Petronius, vajon a ti életetek valóban gondtalan? Hiszen mikor fejeteket lehajtjátok, sem te, uram, sem senki más, még a leggazdagabb és leghatalmasabb sem tudhatja, hogy másnap nem halálos ítéletekre ébredtek-e. De mondd meg, ha Cézár azt a hitet vallaná, amely az igazságot és könyörületet hirdeti, nem volna biztosabb a boldogságod? Félted örömeidet, de vajon életetek akkor nem volna vidámabb? Ami pedig az élet szépségét és ékességét illeti. Ha a ti rossz, bosszúálló, parázna és hamis isteneitek tiszteletére annyi gyönyörű templomot és szobrot emeltetek, mi mindent meg nem tennétek a szeretet és igazság egy istenének dicsőségére? Áldott sorsodat, mert hatalmas vagy, és gyönyörök közepette élsz. De noha hatalmas családból származol, éppen úgy lehetnél szegény és elhagyatott is, és akkor kétségkívül jobban menne dolgod a világon, ha az emberek a Krisztus vallását követnék. A ti városatokban néha jómódú szülők is kitaszítják gyermekeiket, mert nem akarnak nevelésükkel fáradozni, az ilyen gyerekeket alumnusoknak hívják. Nos, uram, te is lehettél volna ilyen alumnus. Ellenben, ha szüleid a mi vallásunk szerint éltek volna, ilyesmi nem történhetett volna meg. És ha a férfikort érvén feleségül vettél volna egy szeretett nőt, azt akartad volna, hogy halálodig hű legyen hozzád. Most pedig nézz szét, mi történik nálatok. Mennyi itt a szemérmetlenség, mennyi a gyalázat, és micsoda szabad kalmárkodás folyik a hitvesi hűséggel. Hiszen már magatok is csodálkoztok, ha akad nő, akit univirának nevezhettek. Én pedig azt mondom neked, azok a nők, akik a Krisztust hordozzák szívükben, nem törik meg a férjük iránti hűséget, de a keresztény férjek is megőrzik azt feleségük számára. Ti azonban nem lehettek bizonyosok, sem uraitok, sem atyáitok, sem feleségeitek, sem gyermekeitek felől, sőt, még cselédeitek felől sem. Az egész világ reszkett tőletek, ti pedig rabszolgáitoktól reszkedtek, mert tudjátok, hogy bármely órában harcba szállhatnak elnyomásatok ellen, mint ahogyan már többször megtették. Gazdag vagy, de nem tudod, holnap nem parancsolják-e meg, hogy hagyd itt gazdagságodat. Fiatal vagy, de holnap talán már meg kell halnod. Szeretsz, de már is a hűtlenség leselkedik rád. Szerelmese vagy a villáknak és szobroknak, de talán már holnap kiűznek Pandatária szigetére. Ezrével vannak rabszolgáid, de talán már holnap ők ontják ki véredet. És ha ez így van, akkor hogyan lehettek boldogok, nyugodtak, és hogyan élhettek örömökben? Én pedig, íme, a szeretetet hirdetem, és olyan tanokat, amelyek a hatalmasoktól megkövetelik, hogy szeressék alattvalóikat, az uraktól, hogy szeressék rabszolgáikat, a rabszolgáktól, hogy szeretettel szolgáljanak. Megkövetelik az igazságot és könyörületet, és végül boldogságot ígérnek, mely végtelen akár a tenger. Hogyan mondhatod hát, Petronius, hogy ez a vallás megrontja az életet, holott megjavítja azt? És magad is sokszor a boldogabb és biztosabb volnál, ha ez a vallás úgy betölteni a világot, ahogyan betölti azt a ti római uralmatok. Igen, Lügia, Pál így beszélt, és arra Petronius azt mondta, ez nem nekem való. és mintha álmos lett volna, kiment, de búcsúzóul még megjegyezte. Kedvesebb nekem Euniké, mint a te tudományod, de nem szeretnék veled a szószéken harcba szállni. De én egész lelkemmel hallgattam szavait, és mikor a mi asszonyainkról beszélt, szívem mélyéből magasztaltam ezt a vallást, amelyikből te kinőttél, mint ahogy tavasszal a lilium kinő a televényföldből. És akkor arra gondoltam, íme Poppea két férjét is otthagyta Néró kedvéért, íme Calvia Crispinilla, Nigidia, úgy szóval mindnyájan, akiket ismerek, az egy pompóniát kivéve, mind áruba bocsátották hitüket és esküjüket, csak ez az egyetlen egy, ez az én leánykám nem tágít, nem csal meg, nem oltja meg a tüzet, és nem tenni akkor sem, ha mindenben csalódnom kellene is, amiben hittem. És akkor azt mondtam lelkemben, mivel hálálhatom ezt meg neked, ha nem szerelemmel és megbecsüléssel? Érezted-e, hogy Anciumban hozzád beszéltem, és folyton beszélgettünk, mintha ott lettél volna mellettem? Százszorosan szeretlek azért, mert elszöktél tőlem Cézár palotájából. Már nekem sem kell az. Nem kellenek a gyönyörei, a zenéje. Egyedül csak te kell lesz. Egy szót szólj csak, s itt hagyjuk Rómát, s valahol messze telepszünk le. A leány pedig, anélkül, hogy fejét felemelte volna az ifjú válláról, feltekintett, és mint egy elgondolkozva nézett a ciprusok ezüstös koronájára, majd így szólt. Jó, Markus. Te írtál nekem Szicíliáról, ahol Aulusszék is meg akarnak telepedni öregségükre. Vinicius örvendező vágott közbe. Igen, kedvesem, birtokaink közel vannak egymáshoz. Gyönyörű partvidék ez, az éghajlat még enyhébb, az éjszakák még derűsebbek, mint Rómában, s illatosak és világosak. Ott az élet meg a boldogság szinte egy és ugyanaz. Aztán a jövőről kezdett ábrándozni. Ott az ember elfelejtheti gondjait. A ligetekben olajfák között járunk majd, és az árnyékban pihenünk meg, ó Lügia. Micsoda élet, szeretni, vigasztalni egymást, együtt gyönyörködni a tengerben és az égben, együtt imádni a jóságos Isten, és békességben jót és igazságot cselekedni mindenfelé. Mindketten elhallgattak, a jövőben néztek, csak az ifjú vonta magához egyre erősebben a leányt, és közben a holdfényben megcsillant újján az arany lovagi gyűrű. A szegény munkásnép által lakott negyedben már minden aludt, és parányi nesz sem zavarta meg a csendet. Megengedett, hogy Pompóniát olykor meglátogassam? Kérdezte Lügia. Meg, kedves. Majd meghívjuk őket magunkhoz, vagy mi megyünk el hozzájuk. Akarod, hogy magunkkal vigyük Péter apostolt? Itt már nagyon nyomja a kora és a sok munka. Pál is gyakran meglátogat majd, megtéríti Aulus Plautiust, és ahogyan a katonák kolóniákat létesítenek a távoli országokban, mi ott létesítünk keresztény kolóniát. Lügia felemelte kezét, és Vinicius jobbját megfogva ajkához akarta emelni, de az ifjú suttogásra fogta a szót, mintha attól tartana, hogy eltalálja riasztani a boldogságot. Ne, Lügia, ne! Én tisztellek és becsüllek téged. Add te a kezedet. Szeretlek. De az ifjú már Lügia jázminfehér kezéhez szorította száját, és egy ideig csak a saját szívük dobogását hallották. A levegőben a legenyhébb szellő sem rezdült, és a ciprusok mozdulatlanul álltak, mintha ők is visszatartották volna a lélegzetüket. A csendet egyszerre váratlanul mély dübörgés szakította meg, mintha a föld alól jött volna. Lügia teste végigborzongott, Vinicius pedig felállt, így szólt. Az oroszlánok ordítanak a viváriumokban. A vadállatok ketrece vadaskert. És mindketten hallgatóztak. Közben az első ordítást a második követte, majd a harmadik, a tizedik hangzott mindenfelől, minden városrészből. A városban olykor néhány ezer oroszlánt is elhelyeztek az egyes arénáknál, és ezek éjjelente, óriási fejüket a ketrec falának támasztva, így adták elét a szabadság és a sivatag utáni vágyoknak. Így vágyakoztak most is az éjszaka csendjében, és egyik a másiknak adva a szót, ordításukkal megtöltötték az egész várost. Volt ebben valami kimondhatatlanul hatalmas, fenyegető erő, mely nyomban szét is rebbentette a jövendő derűs, békés látomásait. Lügia összeszoruló szívvel, félelemmel is szomorúan hallgatta. De Vinicius átöleltes így szólt. Ne félj, kedves, közel a viadalok, tehát az összes viváriumok tele vannak. aztán az oroszlánok egyre erősödő, dörgő ordításától kísérve mindketten beléptek Linus házába.